Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek már a kijelölt szent igéjét, amiért hálás vagyok, mert erre a mai alkalomra, amely hát egy ilyen alázatos térd és főhajtás lenne Isten előtt, Isten színe előtt, ez az ige segít minnyájunknak jól átgondolni, hogy tulajdonképpen hol is a helyünk, és hogyan is kell megállnunk Isten színe előtt. Megírva találjuk ezt az igét a római levélben, Pál apostol római levelében, a 4. fejezet 1. 8 versében a következőképpen. Mit mondjunk tehát? Mit ért el Ábrahám, ami test szerinti ősatyánk, a saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem az Isten előtt. De mit mond az írás? Hit Ábrahám az Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt, írja Dávid. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ahogy már jeleztem, ez a nap egy szomorú emlék nap. Jeruzsálem pusztulásának az emlék napja. Évről évre megemlékezünk erről, most már 2 évezrede. Krisztus után 70-ben történt ez a katasztrófa. Már sokszor elhangzott erről a szószékről is maga a történet, ahogy ezt Flavius Josephus nagyon érzékletesen leírja, és ahogy korabeli más dokumentumokból is ezt tudhatjuk, valóban egy óriási nagy pusztulás volt ez, egy 2000 évig kiható mohácsi vész, egy kicsi nép, Izrael népe történelmében. Persze hozzátehetjük, hogy 2000 év után Isten csodájaként újra létezik Izrael, és az a Pál apostol, aki maga ennek a népnek, az izraeli népnek a farizeusa vezetője, egyik vezetője volt, és Krisztus ellen küzdött, amikor megtért, akkor nem csak arról beszélt, hogy Isten jogosan ítélte meg a saját népét, hanem arról is beszélt, hogy lesz új kezdet, lesz folytatás. Isten nem végleg vetette el az ő népét. Hát ezért is emlékezzünk, mert látjuk, hogy Isten nagy ívűen, nagy vonalúan cselekszik a történelemben. Hihetetlen dolog ez, nem, kedves testvérek? 2000 év távolába visszatekintve ugyanazt látjuk, amit az apostol, szinte a mai korban is. Tegyük fel azért a kérdést, hogy miért következett be annak idején ez a tragédia? Amikor manapság is tragédiák hírét halljuk, mindig eszünkbe jut valami, hogy biztos valami ilyen vagy olyan oka van ennek. Nem mindig tudjuk az okot kideríteni, sok esetben nem oka, hanem célja van valaminek, ami történik. Miért következett be ez a tragédia? Hogyan lehetett volna elkerülni? Hogyan maradt fenn mégis Isten választott népe? Ha erre a 3 kérdésre őszintén választ tudunk kapni, és nem csak Izraelre gondolva, hanem a saját egyéni sorsunkra, egyéni életünkre gondolva, akkor talán valamit megértünk az életünknek a titkából. Ezek a kérdések az én pályám vége felé bennem is fölmerültek, és föl is merülnek, de mindnyájunk igazi kérdése ez, amit Áprili Lajos szép versében, és az Öregséghez című versében így fogalmaz meg az utolsó sorban, a túlsó partot látó révülésben, hadd tudjak a készen vagy úgy felelni, hogy készen. ez a készenlét. Mire készülök, mire fogok jutni, hogyan állok majd meg ott az Isten színe előtt. Az első kérdésünk tehát ugye az, hogy miért következett be a tragédia? Hát Jézusnak a szavai világosan szóltak az oltár előtti igében, mert Izrael imádság helyett kalmárkodással akarta megnyerni az életet. A templom elvesztette eredeti funkcióját. Túl súlyba került a templom téri vásározás. Ugye tudjuk jól, hogy a jeruzsálemi templomban három ilyen koncentrikus, elhelyezkedő udvar volt, a legszélső volt a pogányok udvara, ott történt az áldozati állatoknak a megvásárlása. El lehet képzelni, hogy ezen a jó nagy piacnyi területen milyen élet folyt, főleg a nagy ünnepek táján, amikor ezrével áldozták föl az áldozati állatokat, bárányokat az oltáron. Most, kedves testvéreim, tulajdonképpen nem történt semmi olyan, ami a mózesi törvényekkel ellentétes lenne, hiszen az áldozati élet folyt, csak hogy itt a hangsúly áthelyeződött az imádságról, a kalmárkodásról. Az Istennel volt találkozás helye vásárcsarnokká vált, ahol az ember által létrehozott termékek cseréltek gazdát. Ahol már nem is volt igazán szerepe tulajdonképpen annak a megbocsátó lehajlásnak, ami az Isten törvényeiben még benne van, mózesi törvényekben még benne van. A kicsorduló vér láttán szabadulsz meg a bűneitől. Valaki fizet azért, hogy te szabad legyél. Nos, Jézus ezért helyezi kilátásba az ítéletet. És be is következik az ítélet. De döbbenetes, hogy nem Jeruzsálemen, hanem éppen Krisztuson. Éppen az a Krisztus szenvedél az ítéletet, aki sír Jeruzsálem felett, és azt mondja, hogy késő, nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. És elindul a Sion hegyéről a Golgota hegyére. Jeruzsálemen csak 40 évvel később történik meg az ítélet, Krisztus után 70-ben. Ez a 40 év, ez egy kegyelmi időszak volt. És pünköstkor megszületett az egyház, ez 40 nap, illetve 50 nappal később, tehát ebben a 40 évben még ott van az Isten kegyelmi cselekvése. Egyrésztről szétszórja Izraelt, szétszórja a választott népet, másrészt pedig összegyűjti az új Izraelt. Összegyűjti ott a pünkösdi lélek által, a világ minden tájáról a már korábban a babiloni fogság idején szétszóródott zsidóságot. Csoda hatalmas ívű isteni cselekvés. Beleremegek, amikor ezeket a tényeket, ezeket az exakt tényeket újra és újra olvasom, látom és viszem a szószékre, és magam is azt látom, hogy Isten valami fantasztikus módon cselekszik. És az új teremtés népe viszont már nem a saját igazsága alapján maradt fenn, nem a saját maga által hozott termék által próbálja biztosítani a jövendőjét, hanem így mondja ezt Pál apostol, igaz ember, az igaz emberek közössége a hite által él. És megérkeztünk a mai igénkhez, ahol tulajdonképpen egyrészt Jézusnak az intő szavai szóltak egy oldalról, az ítélet elkerülhetetlen, de mégis a kegyelem győz az ítélet felett, szól erről Pál apostol, mert valami közbejön. A cselekedetek helyett közbejön a kegyelem, közbejön a hit, a bizalom. Erről tanúskodik Pál a római, egész római levélben, ezért írta meg ezt a csodálatos alkotást, ezt a csodálatos levelet, nem ő, hanem a Szentlélek eszközeként tette ezt. És a mai ige által Ábrahám, Dávid és Pál társaságában lehetek én, és lehetünk mindnyájan. Ez is egy fantasztikus dolog, kedves testvéreim, amikor a Szentírást olvassuk a szószékről, akkor abban a pillanatban belekerülünk abba az erőtérbe, amelyikben egykor, 4000 évvel ezelőtt Ábrahám élt és mozgott, vagy Dávid 3000 évvel ezelőtt, vagy Pál apostol 2000 évvel ezelőtt. vagy utána 500 évvel ezelőtt is folytathatnám. 40 év kegyelmi idő hangzott el az előbb. Ott Jézus halála és a Jeruzsálem pusztulása közötti idő egy emberültő. És belegondolok most abban, hogy 42 éve vagyok lelkész. És általában egy bármilyen életpálya, amikor az ember valamit hasznosan vagy kevésbé hasznosan cselekszik, nagyjából 4 évtizedre szokott általában kiterjedni. Úgy tudom, ugye a pedagógusokat is 40 év igazolt év után tudnak ugye nyugdíjba küldeni, vagy engednek nyugdíjba. Ez a 40 év, ez egy szimbolikus szám, az emberi ember öltőt jelenti. És számomra is intő üzenete van éppen ezért Jézus szavainak. Hogyan élek, hogyan éltem és gazdálkodtam a rendelkezésemre álló időben, a rendelkezésemre álló javakkal, eszközökkel és lehetőségekkel. Az időben ezekkel a tárgyi dolgokkal hogyan bántam? Ez a kérdés. Hogyan cselekedtem? És megint csak ott vagyunk a cselekedeteknél. Ezek a cselekedetek elegek arra? 42 év lelkészi szolgálat elég arra, hogy emelt fővel bemasírozzak az üdvösségbe? Ugye érezzük emögött a mondat mögött az iróniát. Fontos, kedves testvéreim, tisztázni a tulajdonviszonyokat. Hogy kerültem ide a tulajdonviszonyokhoz? A tulajdonviszonyok nagyon fontos dolgok, hogy mi az, amit a magaménak valhatok. Mindenkinek vannak személyes tárgyai, van, akinek egy kicsit több is van, van, akinek ingatlanai vannak, van, akinek abból is nagyon sok van, és így tovább mehetnénk ebben a dologban, akár meddig, és tudjuk, hogy nagy filozófiák épültek erre, mondjuk a marxizmus, amelyik a tulajdonviszonyokat boncolgatja, hogy kinek mi jár és kinek hol van a helye ebben a nagy rendszerben. Igen, ez alapvetően meghatároz bennünket, a tulajdonviszonyok. Hát akkor nézzük. Induljunk ki abból, hogy van egy induló csomag, amit mindenki megkap. Én is megkaptam, és ezt kaptuk. Itt nincs semmiféle emberi tett, itt nincs helye a cselekvésnek, itt nincs helye éppen azért a dicsekvésnek. Én a magam részéről mondom el, és mindenki csináljon otthon egy ilyen mérleget magának most, vagy akár itt most is, miközben én mondom a magamét. Én beleszülettem egy jó családban. Egy lelkész családban, egy gyülekezetben, annyira otthon érezhettem magamat a templomban, nekem nem voltak ilyen problémáim, ilyen vallási kérdéseim, meg ilyen filozófiai kérdéseim. Az anyatejjel szívtam magamban mindezt. Aztán igaz, hogy ez már kicsit bonyolultabb volt, mert azért nem egyenesen vezetett az utam a teológiára, mégis elhívást kaptam a szolgálatra. És kaptam egy hűtársat, aki itt ül a padban, és 42 év óta elvisel engem, és fantasztikus jól kiegészíti az én gyarló szolgálatomat. És kaptam családot, itt van a fiam, aki most segít majd nekem az úrvacsoraosztásnál, egy kicsit jelképes is, és a lányom, aki most éppen nem lehet itt jelen, de őnek is sokat köszönhetek, ő is sok mindenben állt mellettem. És köszönöm a gyülekezeteket, mennyi mindent kaptam a sok-sok gyülekezetemben. Nekem volt egy olyan gyülekezetem Somogyban, ahol egy vasárnap 5-6 istentiszteleten találkozhattam a gyülekezettel. Sokan mondhatják, hogy hát ez borzaszt, ez favágás, ez fárasztó. Nem, én ott kaptam az erőforrást minden alkalommal, amikor elmentem az egyszerű emberek körébe, akár vésére is például, ahol a legrosszabb időpontban délután volt az istentisztelet, ebéd után, ugye. De mégis úgy emlékszem rá vissza, hogy ott a Véshelyi templomban, az Iharos-Berényi templomban, a Somocsicsói, az Iharosi, a Pogány Szentpéteri, az Inkei templomban mindenütt olyan jó volt átélni azt a közösséget, amit Isten ajándékba adott nekem. Én ezekért nem tettem semmit. Az Iharos-Berényi gyülekezetet 1601-ben alapították. Én oda kerültem 1979-ben. Lelkészeknek a sora volt ott már előttem. Én beleültem úgymond a készbe, folytattam azt, amit készen kaptam. Kedves testvéreim, és mennyi áldott munkatársat kaptam a gyülekezetekben. Most a múlt vasárnap búcsúztunk az Imrei gyülekezetben az ottani közösségtől, hiszen azért mégiscsak ott is éveken, évtizedeken keresztül szolgálhattam. És nagyon jó volt a két József testvéremmel, a két felügyelő testvéremmel ott megállni, és visszagondolni arra, hogy mennyi mindenen mentünk keresztül, mennyi mindent kaptunk, és én mennyi mindent kaptam az ő szolgálatuk által. Hogy mennyi minden úgy történt meg, hogy rá vezettek, rá segítettek, és gondolok itt drága Horváth Miklós felügyelő testvéremre, aki már nem lett itt közöttünk a templomban most, de remélem, hogy talán a képernyő előtt most hallja, hogy ő rá is szeretettel gondolok, és még sokakra, mert neveket sorolhatnék itten hosszú órán keresztül. Szóval ez az induló csomagom. Csodálatos 8 évet az Iharos-Bernyi szorványban, áldott 11 évet a nagyméretű Mamut orosházi gyülekezetben, 23 évet a Pest-Szentlőrinc és a pesti gyülekezeteknek a körében, és mindezt ajándékba kaptam. Persze dolgoztam is. De hát azért kaptam a bért. Ahogy Pál apostol mondja, aki dolgozik, annak jár a bér. Hát engem is eltartott a gyülekezet, köszönöm szépen, tényleg hálás vagyok érte. És talán volt is, amit letettem az asztalra, de nincs mivel dicsekednem, mert amit tettem, azért megkaptam a bért. És sokkal, de sokkal többet kaptam, amiért nem tehettem semmit. És ez a fantasztikus nagy dolog. Drága testvér, te is végezd el ezt a számadást, és hasonló eredményre fogsz jutni, ha becsületesen őszintén nézel szembe magaddal, rá kell jönnöd, hogy semmid nincs, amit nem kaptál volna. Amiért megdolgoztál, azért megkaptad a bért. No, kedves testvéreim, menjünk tovább, mert az idő is nagyon megy, és nekünk azért az a feladatunk, hogy oda tudjunk térdelni az Úr oltára elé, és le tudjuk tenni azt, ami rajtunk van. Mert a következő kérdés az éppen erről szól, hogy mit használtam fel, és mit hagytam veszni ebből az induló csomagból. Na, és itt jönnek a kellemetlen emlékek. Nyilván sorolhatnánk a táborokat, sorolhatnánk a zenei tevékenységet, a nagy összejöveteleket, sok mindent sorolhatnánk. Én mégis azt hiszem, hogy ha az ember ilyenkor megáll, akkor azt látja, hogy mi az, ami nem ment, ami nem sikerült, amit nem tudtam megoldani. Csak kérhetem a 475-ös számú énekkel, ne vádoljon annyi drága, meg nem látott alkalom. Mert Isten igéje nem csak arra világít rá, amit megtettem, igyekeztem nem sok rosszat tenni, de Isten igéje rávilágít arra is, amit mulasztottam. És ez viszont nagyon fájó. Mennyi felesleges üres járat, mennyi elmulasztott alkalom. Valamikor talán 5-2 vagy 1 talentumos szolgaként indultam, és indultunk, de mit és mennyit gyűjtöttem? Mennyivel fogok elszámolni az én Uramnak? Ha őszinte vagyok magamhoz, akkor be kell látnom, hogy nincs mivel dicsekednem. Most, hogy költözünk kellett, és föl kellett számolnunk, vagy legalábbis felszámolás alatt áll a hatalmas ...nak ugyan nem mondható, de azért elég tekintélyes könyvtáram. Eszembe jut az egyik idős kollégámnak a panasza, aki hasonló szipőben járva, nyugdíj előtt, vagy nyugdíjasként már, elment az antikváriumba, és vagy az antikvárius szállt ki hozzá, már nem tudom, hogy megnézze a könyvtárát, és lehetőleg minél többet elvigyen belőle. Azt mondja ez az idős kolléga, hogy olyan fájó volt a számára, hogy ez az ügynök néhány értékes könyvet kiválasztott, aztán a többire rá se nézett. Fitymálva azt mondta, ezek mehetnek a kukába. Mi marad fenn a rostán, ha az Isten vizsgálja át az én életem könyvtárát és a tiédet? Mi marad a rostán? Hát erről sokat kellene beszélni, a mulasztásokról, de hogy valami nincs, akkor arról talán mégsem lehet mondani semmit, mert hát a hiány az hiány, a hiátus az hiátus. Úgyhogy ez a második pontja a prédikációnak ilyen rövidre sikerült, azt kell mondanom, hogy abszolút deficites vagyok. A harmadik, hogyan tovább? Ábrahám példája segít. Ő ott hagyta a biztos vagyont, amit a családja összehozott. Gondoljuk meg, hogy azért egy gazdag akkori korban egy ilyen patíciós formájú emberként élhette az életét, és akkor azt mondja az Isten, hogy hajtott az egészet, és indulj el a nomád élet felé a pusztába. És ráépítette az életét három ígéretre. Hagyta veszni azt, ami addig volt. Hit, és a lényeg az eredmény szempontjából nem hullott ki az Isten rostáján. Dávid, aki hát fantasztikus életpályát tudhat maga mögött, mégis tudta, hogy nem mondhat magáénak semmit. Most az olimpiák idején mondhatnám azt, hogy a Góliát feletti győzelmért nem jár aranyérem. Miért nem? Hát azért, mert az Úristen nevébe ment. Én a seregek urának nevébe megyek ellened. Nem a paritjája segített. Azt a követ az Isten kegyelme irányította oda, hova kell. Szóval ilyenek a mi győzelmeink, és Dávid ezt nagyon jól tudta, ismerjük az ő bűnvallását a zsoltáraiban, és ma is ez ugye előkerül. Viszont ugye éppen előkerülnek a hiátusok vagy a bűnök is, amikor ezt mondja, házasságtörés, csalás, gyilkosság, gondoljunk csak az 51. zsoltárban, mennyi mindent kellett Dávidnak letennie. Drága a testvérek, ezek után azt mondhatom összegzésképpen, ugye az egyenlegnél meghúzom a vonalat, az egyetlen szerzett tulajdonom a bűnöm. Ez az, amit én szereztem, a bűnöm. És az a bűnöm, ez egy gyűjtőfogalom. Ezt a magam erejéből hoztam össze az életem folyamán, a részemé a sajátommá vált, nem egyszerűen egy zsák a hátamon, hanem egy púp a hátamon, velem összenőtt. Ez a bűn. És ezért mondja Dávid. Mert ettől nem tudok megszabadulni. Ezt nem tudom letenni este, amikor elfáradtam. Ezt nem tudom letenni az életem végén. Ezt le kell, hogy operálja rólam valaki. Ezért mondja Dávid. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Boldog az, akiről Isten leveszi ezt a terhet. És itt van a tulajdonviszonyoknak a kérdése. Mert az a kérdés, nem az a kérdés, hogy te mit tartasz a tulajdonodnak, hanem az a kérdés, hogy az Isten mit tulajdonít neked. Az a tiéd. Az az enyém. Pál is járja a hiába valóság útjait, de aztán megérkezik Jézushoz. Ő is elhitte magáról, hogy ő egy nagyszerű rabbi. Hogy ő neki joga van ítélkezni egy István felett, akit megköveztek. Hogy ő neki joga van Damaszkuszba menni, és felelősségre vonni ezeket az eretnek zsidókat, akik Krisztust követik. Aztán megérkezik Krisztushoz, pontosabban eljött hozzá az üdvösség, ahogy énekeltük ott a damaszkuszi úton, eljött hozzá az üdvösség, és bekövetkezett a fordulópont, és onnantól kezdve Pál ilyet mond, ő a gazdag tudományokban, gazdag tudásban, ismeretben gazdag ember, mindent kárnak és szemétnek ítélek Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagsága miatt. Az, ami eddig az én tulajdonom volt, hogy annak hittem, az mehet a kukába, mondaná így Pál egy kicsit pestiesen kiszólva. És megírja a római levelet, és elmondja, hogy hogyan rendezi Isten a tulajdonviszonyokat. Elveszi a tulajdonomat, és tulajdon fiát adja miattam, helyettem, érettem. Idézem őt, római levél 8. fejezetében ezt írja. Kivádolhat minket Isten, aki tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindnyájunkért odaadta? Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Az Isten tulajdon az ő fia. Az Isten tulajdon az enyém lehet. Nem remegünk bele ebbe? És mondja Pál apostol, érdemes az egész fejezetet otthon elolvasni, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Az Isten tulajdona. Így, ilyen szétosztott formában jött el hozzánk. Azzal fejezem be, és most kérem majd a vetítésnél a képet. Luther Márton mondja, szintén egy életnek a mérlegét megvonva. Uram, te magadra vetted, ami az enyém, és nekem adtad, ami a tiéd. Üljünk most Krisztus asztalához, Ábrahámmal, Dáviddal, Pállal és Lutherrel, hogy látjuk itt a Kranach Lukács által megfestett képen, ott van Luther is az egyik a tanítványi sorban, és különböző valós személyek vannak ott megfestve. Ezt a képet meg kéne festeni újra, rajta kéne lenni nekünk is, mi arcunknak is. Drága testvérek, most az úrvacsorához készülve hozzuk tulajdon bűneinket, és vegyük cserébe Isten tulajdon fiát. Amen. Imádkozzunk. Uram, nincs mit mondanom, hiszen te mindent elmondtál. A Golgotai kereszten mindent helyre tettél, engem is. És tudom, hogy most is egyetlen egy reménységem van, hogy te veszed le rólam velem összenőtt terhemet, a bűnömet, és te adod nekem önmagadat teljesen és igazán. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.